Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A legfontosabb, amit az ember a hittől is vár, a saját gyengeségeink legyőzése. Ezt hangsúlyozta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Mária út 40 napos gyalogos zarándoklatról tartott tájékoztatón. Rétvári Bence a Normafán található Szent Anna kápolnánál elmondta, a Budapesttől Csíksomlyóba indult 40 napos zarándoklat nem csak fizikai kihívás, de lelki szempontból a saját gyengeségeink legyőzése is. Hangsúlyozta, kevés zarándok mondhatja magáról, hogy olyan két hely között zarándokol, amelyet a Szent Atya is meglátogatott, Ferenc pápa kétszer is járt Budapesten, és Csíksomlyón is ott volt. A Szent Anna kápolnától elindult zarándokok június 6-án érkeznek meg Csíksomlyóra, hogy június 7-én aztán részt vehessenek a pünkösdi búcsún. Az országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a kormány a veszélyhelyzetet május 18-ától további 180 nappal november 14-ig meghosszabbítsa. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvénymódosításáról van szó. A három gyermekes anyák személyi jövedelemadómentességéről, a munka mellett is igénybe vehető csecsemőgondozási díjról is döntött a parlament, amely arról is határozott, hogy több lépcsőben bevezetik a két gyermekes anyák SZIA mentességét is. Idén október 1-től mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a három gyermekes anyák életkoruktól függetlenül, július 1-től pedig az anyák a gyermekük három hónapos korát követően munka mellett is megkapják a CSED 70%-át. Az országgyűlés elfogadta az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő törvények módosítását. A kormánypárti képviselők által benyújtott most elfogadott törvény preambula szerint a közbizalom megerősítése érdekében a szigorú magyar átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget írnak elő az EP képviselőknek. Az országgyűlés elfogadta az új drogtörvényt, amelynek értelmében a jövőben csak az mehet elterelésre, aki elmondja a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Emberölésnél, valamint testi sértések elkövetésénél súlyosbító tényező lesz, ha valaki kábítószert fogyasztott a bűncselekmény elkövetés előtt. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetőjét jóvátételi munkára kötelezheti egy adott közösség vagy települési önkormányzat. A jövőben tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak. A szabályozás megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak majd, mint az alkoholtartalmú ital, valamint a dohánytermék értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire. Márciusban az ipari termelői árak átlagosan 7,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit, jelentette a KSH. A belföldi értékesítés árai 4,7%, az export értékesítésé 8,6%-kal felülmúlta az előző év márciusi értéket. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni éves szintű gyengülése, valamint az előállítási költségek növekedése okozta, magyarázta a Központi Statisztikai Hivatal. Márciusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 100 ezer vendég közel 2 millió 700 ezer vendég éjszakát töltött el, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Idén teljes egészében áprilisra esett a nagypéntek és a húsét, valamint nem kapcsolódott hétvégéhez a március 15-i ünnepnap, ennek hatására a vendégek száma márciusban 1,1, a vendégészakáké 5,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Hazánk egyre népszerűbb a nemzetközi utazók körében, erre hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. 16%-kal nőtt ugyanis a külföldi vendégek száma 2025 első negyedévében, jelezték az egyik KSH adattal összefüggésben. Átadták a Hungarokontroll új távoli toronyirányítási rendszerét. A nemzetgazdasági miniszter a 8 milliárd forint összértékű fejlesztést egyedülállónak nevezte, és azt mondta, mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezelése érdekében. Nagy Márton arról is beszélt, a magyar gazdaság lassan magára talál, idén 2,5, jövőre pedig 4,1%-os növekedés várható, amiben az évről évre csúcsot döntő turizmusnak jelentős szerepe van. Az áramszolgáltatás csaknem teljes mértékben visszatért Spanyolországba és Portugáliába kora reggel, miközben továbbra is nyitott kérdés, hogy egyáltalán mi okozta Európa egyik legsúlyosabb áramszünetét. Emiatt egy nappal korábban az Ibériai félszigeten földön maradtak a légijáratok, megbénult a metrórendszer, megszakadt a mobilkommunikáció és leálltak a bankautomaták, nem működtek a közlekedési lámpák sem, vagy éppen a mozgó lépcsők. Beszámolók szerint újongásban tört ki Madrid lakossága, miután visszatért az áramszolgáltatás. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett újra sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 5-7, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A téma vagy az apropó, az alkalom, ami a beszélgetésre most kínálkozott, az egy viszonylag új kezdeményezés, a Pólingok világnapja. Bevallom őszintén, hogy én azért tudtam, hogy mi az a póling, de hogy miért indokolt, hogy egy napon többet is gondoljunk rá, hadd ne mondjam, emlékezzünk, az miért fontos?
Ugye a pólingok azok az úgynevezett parti madarak közé tartoznak, lélealkatúak. Ezeket a madarakat általában az emberek úgy szokták definiálni, hogy ezek, amik az iszapban turkálnak. Ezek, amik ott rohangálnak, az iszapban turkálnak, és akkor nagyon jól el vannak. Ám ennél azért sokkal bonyolultabb ez a fajcsoport, és jóval szerte ágazóbb. A pólingok kimondottan sztyeppi madarak általában, pusztákhoz kötődnek, pusztákhoz, prérikhez, még a költésük viszont ténylegesen vizes élőhelyen történik. A nálunk is költő nagy pólingnak, annak például tőzeglápok és túrjánosok a költőhelyei, viszont ugye ezek nagyon megfogyatkoztak már idehaza, illetve a nagy póling egyet száma is vészesen csökken, most már csak egy olyan 20-25 pár költ idehaza, még az eurázsiai állománya is folyamatos csökkenésben van, így a Nemzetközi Természetvédelmi Világszövetségnél is a veszélyeztetett fajok közé sorolják már.
2017 óta hát nem ünnepeljük, hanem megtartjuk ezt a napot, a pólingok világnapját. Akkor döbbentek rá, hogy baj van?
Ez egy alulról jövő kezdeményezés volt, ezt már régóta tudjuk, hogy baj van. Sajnos ugye a vizes élőhelyek, a pusztai élőhelyek megszűnése, átalakulása, az nagyon negatívan befolyásolja ezeket a madarakat, számos másik madárcsoporttal együtt. 2017-ben Nagy-Britániában kitalálták, hogy ez legyen, és szerencsére most már elérte azt a szintet, hogy nem csak egy kis közösség tartja ezt, hanem ténylegesen megemlékeznek róla világszerte.
Mondtad, hogy szerteágazó a család. Valójában a pólingok közé mindössze 9 faj tartozik, és tehetem ezt már múlt időbe is, mert mint mondtam, nem csak gondolhatunk rájuk, hanem egyik-másik fajukra már csak emlékezhetünk.
Igen, sajnos. Taxonómusok még vitatják, jelenleg 8 vagy 9 faj ismert, amik közül két fajról már csak a múltban beszélhetünk, és az egyik faj ezek közül egy eurázsiai faj, a nálunk is egykor előforduló vékony csőrű póling, még a másik pedig Észak-Amerika egyik egykor leggyakoribb madara, az Eskimo póling. Az Eskimo póling még hivatalosan kritikusan veszélyeztetett, ám 1963 óta nincs bizonyított megfigyelése. Ez egy Észak-Amerikában a Kanadai Egyesült Államok beli egykori tundraövben költő madárfaj, ami sajnos mostanra valószínű véglegesen kipusztult, de még a Világszövetségnél ez kritikusan veszélyeztetettként van számon tartva. A mi vékony csőrű pólingunkról, amit utoljára bizonyítottan, amit európai viszonylatban is elfogadnak, 95-ben láttak, többek között Magyarországon is, még a 2001-es apai megfigyelést azt egyelőre nemzetközi viszonylatban nem fogadják el. Erről a madárról pedig 2024 novemberében kimondták, hogy kihalt.
Akkor gyűrűs példányt nem is láttatok ebből, vagy amit nem megfigyeltek, az gyűrűs volt?
Nem, ezek gyűrűtlenek voltak. Viszonylag nehezen határozható fajcsoport. Az ember, ha ránéz, akkor mindegyik barna hajlott csőrű madár. A vékony csőrű póling azonosítása különösen bonyolult volt rossz látási viszonyok között, de sajnos valószínű, hogy erre már nem fog sor kerülni, hogy ismét látják ezt a fajt.
Az, hogy az Eskimo póling ennyire a kihalás szélére sodródott, azért nem véletlen, mert egy időben már amíg volt, nem mondom, hogy vadászták, hanem mészárolták.
Igen, gyakorlatilag ezt a madarat mészárolták, írtották, mert vannak feljegyzések róla, hogy pár tucat ember odaállt, és akár egyszerre 2000 madarat tudtak egy-két nap alatt lőni. Az nem vadászat, az gyakorlatilag céllövölde. Rengeteg csapás érte ezt a madarat. Ugye egyrészt az élőhelyeit tüntették el, az egykori amerikai prériket. Nem csak a bölényekre kell ilyenkor gondolni, mert ugye filmekből is azt tudjuk, meg a különböző könyvekből, hogy iszonyú bölénymészárlás volt, ám ennek egyéb fajok is áldozatul estek. Elég csak az Eskimo pólingra, vagy például a vándorgalambra gondolni, amit úgy tartottak, hogy egykor a világ leggyakoribb madara volt, most már több mint 100 éve kipusztult.
És a szikláshegyi sáska mennyiben pecsételte meg az Eskimo póling sorsát?
A szikláshegyi sáska az egyik legnagyobb kérdőjel mind a mai napig. Ez a rovar, ez iszonyú méretű sáskajárásokat tudott okozni az amerikai prériken. Ténylegesen iszonyat számban volt jelen, és 25 év alatt eltűnt. Nem tudják, hogy miért, de olyan szinten eltűnt, hogy kihalt az egész bolygóról. Nem lehet tudni, hogy miért. Ez egy hihetetlen gyors és érthetetlen dolog volt. Ugye ez volt az Eskimo póling, többek között az Eskimo póling egyik tápláléka. Valószínű, hogy ez is elég nagy csapást mérhetett. Ez a vadászat, a préri, az élőhelye elvesztése, ezt nem tudta elviselni ez a madárfaj.
És egyébként finom a húsa, hogy ennyire vadázták, írtották? Tehát meg is ették?
Meg is ették, valószínű. Általában ezeknek a madárfajoknak ízletes húsa van. Ugye nálunk, ami bár jelenleg nem vadászható, vadászati idény nélkül, de egykor vadászható volt az erdei szalonka, még a közelmúltban is. Ugye ezt a vadászok szokták mondani, hogy ízletes, különleges húsa van, valószínű ezeknek a fajoknak is. Régen az indiánoknál, vagy akár ha azt nézzük az eszkimóknál, de Észak- és Közép-Európában is ezeknek a madaraknak nagyon fontos volt a népélelmezésben a szerepük, mind a tojásainak, mind pedig a húsának.
Mit vonhatunk rá az eddigi tapasztalatokból, hogy a Magyarországon még felfelbukkanó pólingok ne jussanak már kihalt fajtársaik sorsára?
Ugye Magyarországon jelenleg a nagy póling költ, illetve rendszeresen átvonul.
Láttál már?
Persze, múlt héten is. Úgyhogy a nagy póling, a másik faj a még jelenleg veszélyben nem lévő kis póling, az csak vonul változó számban. Ugye a harmadik fajunk a vékony csőrű póling volt. Hát nálunk is nagyon nagy veszélyben van ez a fajcsoport, akárcsak az összes többi parti madár, vagy az agrárterületekhez köthető madarak. Általában az emberek úgy szokták gondolni, hogy az erdők hatalmas veszélyben vannak, de nekünk az a véleményünk, hogy a gyepek és a vizes élőhelyekhez képest az erdők még nincsenek annyira rossz veszélyben, mint ezek és ezeknek az élővilága. Gyakorlatilag az élőhelyeket kell megvédeni, a növényvédőszereket, rovarölőszereket ezeken az élőhelyeken minimalizálni, vagy éppen teljesen hanyagolni. A vízszabályozást úgy megoldani, hogy a hozzánk érkező vizet ne csak öntöző víznek, vagy éppen rekreációs víznek gondoljuk, hanem azt, hogy ez a természet része, és ezeket a megoldásokat előnyben részesíteni, ami gyakorlatilag fenntartja. És hát nálunk ugye a klímaváltozással való szembenézés is elég komoly probléma, de ezeknél a fajoknál, ha azt mondom, hogy róka, vaddisznó vagy aranysakál, az is nagyon nagy problémát tud okozni, mivel földön fészkelnek, így a tojásokat, fiókákat, fiatal madarakat megfogják. Úgyhogy ezeknek az állomány szabályozása, gyérítése, ez egy nagy összefüggő dolog, ami rengeteg kis apró szegmensből áll, és ezeknek mindnek passzolnia kéne, hogy ez a madárcsoport számos másikkal egyetemben ne tűnjön el.
Ugye némelyik fajuk vonuló, ezt jól vettem ki a szavaidból, lemenni egy madárnak, főleg egy ehető madárnak mondjuk Marokkóban nem egy életbiztosítás.
Nem, gyakorlatilag az összes póling, a közeli rokongodák is, ugye a kisgoda az iszonyú 10 000 kilométereket vonul egyben. Az Eskimo póling is a kanadai határvidékről levonult Dél-Amerika, Chile, Argentina déli pampás részeire. A mi nagy pólingjaink is képesek lemenni akár Afrika, dél-afrikai részeire is. Hatalmas utakat tesznek meg, így hiába védjük mi itt ezeket a madarakat, ha például Afrikában, akár Marokkóban az ottani vizes élőhelyekből a mi eprünk lesz, amit januárban vagy éppen decemberben meg tudunk enni. Ez egy sajnos egy újabb keletű probléma. A vizes élőhelyeket szüntetik meg, ugye a jól fizető mezőgazdasági művelésért cserébe.
És én, mint egyszerű madárszerető, természetszerető ember, tehetek valamit értük?
Igazából az elsődleges az, hogy azokat a természetvédelmi vagy akár környezetvédelmi célkitűzéseket támogatni kellene, és ezeknek érvényt juttatni, hogy ezek a fajok ne tűnjenek el. Ha az ember gazdálkodó, vagy éppen olyan területei vannak, akkor azokat lehet úgy művelni, hogy az ott élő élőlényeket se szorítsuk ki teljesen. Vannak olyan agrársivatagaink, ahol madarat vagy éppen rovart alig lehet látni. Ezekre vigyázni kell. Egyszerű turistaként, akár pedig, hogyha ilyen helyen sétálunk, akkor figyeljünk arra, hogy ne zavarjuk őket, ne ugrasszuk fel a tojásaikról, vagy éppen ha ott van akár egy póling, de gyakoribb fajoknál maradva akár egy bíbic, hogyha ő riaszt, akkor azt a helyszínt azt hagyjuk el, mert neki oka van arra, hogy ott ideges legyen.
Amikor visszajönnek a fecskék, bár egyre kisebb számban jönnek vissza, meg a gólyák, arra úgy mindenki felfigyel, az ilyen pólingokról sok hír nem érkezik.
Valószínű, pont ezért lett ez a nap kikiáltva, hogy nem csak
április 21.
Április 21-e, ez egy nagyon érdekes nap, ugyanis egy walesi szenthez köthető, két dolog miatt is. Az egyik, hogy ezt tartják a halála napjának a 7. században, amikor 630-640 körül, ekkor hunyt el. A másik pedig ő a pólingok védőszentje is, méghozzá azért, mert ez a szent egy apát is volt, egy gyóntató, és amikor ő sétált ott Wales vizein, ugyanis tudott a vizen járni, ugyanúgy, ahogy mi a szárazföldön, akkor egyszer beleejtette a prédikációit a vízbe, és úgy is gondolta, hogy ez elveszett, ugye elvitte a tenger, majd amikor visszatért a szárazföldre, akkor látta, hogy az egyik kőre ott volt kirakva a prédikációja, és egy póling vigyázott rá, úgyhogy úgy tartják, hogy a póling mentette meg ezt a prédikációt, ezért az apától azt az ajándékot kapta, hogy ne lehessen megtalálni a fészkét, olyan jól el tudja rejteni. Úgyhogy ezért a pólingok védőszentje, és ez az április 21-e, ez Szent Beunónak az ünnepe is, úgyhogy ezért ez lett a pólingoknak a világnapja is. A másik pedig, hogy az Egyesült Királyságban a néphit úgy tartja, hogy ekkor rakja le a póling az első tojását.
Hát gondolom, ezt megerősítik a hivatásos madarászok is, vagy éppen megcáfolják. Minden esetre köszönöm, hogy ilyen katolikus véget adtál a beszélgetésnek. Szent atyánk ugye a héten hunyt el, a teremtésvédelem, amit profánul környezetvédelemnek hívunk, mindig is nagy szívügye volt. Sajnos, hogy kevéssé vagy kevésbé fogadták meg eddig a felhívásait. Minden esetre a pólingok világnapja, vagy akármelyik jeles természettel, földünkkel kapcsolatos világnap, jeles nap figyelmeztethet minket arra, hogy a teremtést nekünk is védeni kell. Vendégem Balázsi Péter, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre volt. Most Ferlimavet, Baglyok a családban című könyvének 9. részét hallják, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Fürdő a paradicsom lében. Amikor a baglyok hozzánk kerültek, Korcsia a legkevésbé sem lelkesedett értük, amúgy is féltékeny volt minden állatomra, de a baglyokra kivált képpen, mert rengeteg időt kellett velük töltenem. Huhut sohasem zárta igazán a szívébe, de pityogós néhány hét elteltével egészen jól elviselte. Gondolom azért alakult ez így, mert pityogós olyan gügyén gyámoltalan pára volt, és mert Korcsinak kellett megvédelmeznie őt más kutyáktól meg a környékbeli macskáktól. Ami pityogóst illeti, ő persze fülig beleszeretett Korcsiba, mivel tudta, hogy a derék ebb védelmében maradéktalanul megbízhat. Valahányszor kieresztettük a ketrecből, pityogós menten Korcsi keresésére indult. Mihelyt rábukkant, megkönnyebbülésében huhogott egy kicsit, és sürgősen oda slisszolt párfogója mellé. Ha Korcsi leheveredett, pityogós a mancsai közé fészkelte be magát. Néha olyan közel bújt hozzá, hogy a tollai Korcsi orrát csiklandozták. Korcsi egyszer akkorát prüsszentett, hogy pityogós hanyat vágódott tőle. Amikor Korcsi már nagyon unta pityogóst, elrejtőzött előle a garázs alá, de hasztalan, mert pityogós utána szuszakolta magát. Boldogtalan volt, ha csak egy percre is szem elől vesztette Korcsit. Korcsi és Huhu viszonya egészen más volt. Huhu nem félt semmitől, ami futott, repült vagy csúszott, mászott, és ebbe beletartozott Korcsi is, sőt, Huhu véleménye szerint a derék öreg Korcsi kifejezetten arra született, hogy hecceljék és bosszantsák, és a maga részéről meg is tett mindent, hogy vérig szekírozza szegényt. Korcsi meglehetősen szórakozott természetű kutya volt. Ahelyett például, hogy elásta volna a csontot, amelyre pillanatnyilag nem tartott igényt, egyszerűen lerakta a fűbe és ott felejtette. Ez pedig nagy hiba volt, mert Huhu előbb-utóbb megtalálta, lecsapott rá és elragadta valahová. Nem mintha Huhu szerette volna a csontot, nem lévén foga meg sem tudta rágni, de imádta elcsorni Korcsitól. Az ellopott zsákmány pedig olyan helyre dugta, ahol Korcsi látta, vagy a szagát is érezte, csak éppen nem férhetett hozzá. Néha faágak közé helyezte, nem is túl magasra, de úgy, hogy Korcsi ne tudjon felugrani érte. Máskor a veranda eresz csatornájába pottyantotta, ahonnan lefelé áradt az incsiklandozó illat, és kis hián megőrjítette Korcsit. Huhu trükkjeihez tartozott az is, ahogyan megfosztotta Korcsit a vacsorájától. Korcsi a hátsó verandán kapott enni minden délután 5 óra körül. Amikor Huhu túlságosan unta magát, vagy valami okból mérgelődött, nekiállt vacsoralopást játszani. Kileste, mikor kezd enni Korcsi, és ekkor a ház elejére került, ahol olyan lármát csapott, mintha 2 pár kutya meg 2 pár macska marakodna egyszerre. Korcsi mindig beugrott ennek, mihelyt meghallotta a ricsajt, már is száguldott a ház elé őrült csaholással harcra készen. Mialatt a maga rövidlátó módján körül pislogott, hogy hol is áll a balhé, Huhu a háztető felett visszarepült a hátsó verandára, és befalta Korcsi egész adagját. A visszatérő Korcsi zavarodottan bámult az üres tálkát, amilyen szórakozott volt, nem mindig emlékezett rá, hogy evette vacsorát vagy sem. Ő csak annyit tudott, hogy fölöttébb éhes. De Huhu kedvenc csíntevése a farok csípkelősdi volt. Korcsi már meglehetősen öreg kutya volt, amikor a baglyok a házhoz kerültek, és a perzselően forró nyári délutánokat szívesen átszundikálta a kertünkben álló nyárfák árnyékában. A nyírkos földben egy kis gödröt vájt magának, ahol kényelmesen heverészhetett napnyugtáig, amikor kissé lehűlt a levegő. Huhu ellenben úgy látszik örökké ébren volt, pedig a szakkönyvek szerint a nagy uhuk egész nap alszanak és egész éjszaka vadásznak. Huhu talán éppen azért volt legalább olyan tevékeny, sőt még tevékenyebb is nappal, mint éjjel, mert sohasem olvasta ezeket a szakkönyveket. Ha nyáron néha elutaztam valahová és egyik pajtásom sem jött el hozzám játszani, Huhu rémségesen unatkozott, rendszerint ilyenkor támadt kedve a farok csípkedéshez. Először megbizonyosodott arról, hogy Korcsi elég mélyen alszik-e, majd elkezdte becserkészni az öreg kutyát, ahogy a macska a madarat. Ezt mindig gyalogosan végezte, azt hiszem azért, mert nem érezte tisztességesnek a szárnyak nyújtotta előny használatát. Többnyire az előső verandáról indult el, és olyan lassan, óvatosan haladt a füvön, mintha nem is mozgott volna. Ha Korcsi történetesen felemelte a fejét, csak azt látta, hogy Huhu mereven szobrozik a fűben, és ártatlanul szemléli az eget, mint egy azon tűnődve fog-e esni. A hosszú, gyanakvó pillantás után Korcsi szemhéja megereszkedett, feje lehanyatlott, és az álom ismét erőt vett rajta. Aztán hortyogni kezdett, és erre a jelre Huhu folytatta csigalassú, elővigyázatos araszolását. Néha egy órába is beletelt, amíg célhoz ért, de olyan nesztelenül és óvatosan közelítette meg Korcsit, hogy annak csak ugyan nem volt soha egy szikra esélye sem. Amikor kellő közelségbe jutott, felemelte egyik jókora lábát, és nagyon-nagyon finoman ráhelyezte Korcsi hosszú, zászlós farkának végére. Aztán fültépően felvijogott, és a hosszú karmok erőteljesen összezárultak egy pillanatra. A szerencsétlen Korcsi függőlegesen betette fel magát a levegőben, és a váratlan fájdalomtól vonított, ahogy a torkán kifért. Mire magához tért a meglepetéstől, és összeszedte magát annyira, hogy kiharapjon egy darabkát Huhuból, a bagoly már rég a szomszédos nyárfa tetejéről pislogott rá, szánakozva, mintha azt mondta volna, te jószagú úristen, neked aztán borzasztó lidérc nyomásod lehetett. Korcsi egy darabig ott hörgött, tajtékzott a fa alatt, és bőszen követelte, hogy Huhu jöjjön le és vívjon meg vele, mint egy tisztességes kutya. Huhu azonban ilyenkor még rá is tett egy lapáttal a dologra, mert unottan lehunta a szemét és alvást színlelt. Bár Huhu határozottan kedvelte a kissé nyers tréfákat, fura módon, ha csak tehette, soha nem bántott igazán más állatokat. Na persze, ha őt akarták bántani, az más volt. Olyankor Huhu roppant veszedelmes tudott lenni, de korántsem volt az a vérszomjas, harcias madár, amilyennek a baglyokat ábrázolni szokták. Sőt, még vadászni sem vadászott csak úgy öncélúan, ha egy pocok vagy fehér patkány kiszabadult nálunk olykor a fűbe, hozzá sem nyúlt volna semmi pénzért. Volt azonban egy állat, amelyet habozás nélkül megtámadott minden alkalommal, és ez nem volt más, mint a bűzös borz. Úgy látszik, hogy minden nagy Uhu természetadta módon gyűlöli a bűzös borzokat, ki tudja miért. Sőt, mi több, tudomásom szerint a nagy Uhu az egyetlen élőlény, amely hajlandó megenni a bűzös borzot, sőt, mintha még ízlene is neki. Házunk a Saskatchewan folyó partján állt, és a vizet szegélyező bozott dzsungel meg a nyárfák eszményi élőhelyet biztosítottak a bűzös borzoknak. Minthogy a városban nem volt semmilyen érdemleges ellenségük, a parti bűzös borzok úgy elarcátlankodtak, hogy a házunk előtt a járdán korzóztak, olyan felfuvalkodottan, mintha nekik csinálták volna. De ez csak addig tartott, még Huhu hozzánk nem került. Egy szép nyári estén, röviddel azután, hogy Huhu megtanult repülni, az egyik vízparti bűzös borz úgy döntött, hogy végig defilírozik a Crescent Avenue-n. A fajtájára jellemző öntelt kevéséggel menetelt a járdán, abban a biztos meggyőződésben, hogy nincs a világon senki, aki őt zaklatni merészelni. Csak vonult, öntelten és komótosan, még a házunk előtt magasodó nyárfa kinyúló ága alá nem érkezett. Mama, papa meg én épp vacsoráztunk, a hőség miatt nyitott ablakoknál. Váratlanul szárnyak hussanása hallatszott, és az ablakpárkányon Huhu bukkant fel. Mielőtt moccanhattunk volna, egy szökkenéssel a padlón kötött ki a székem mellett, és nem jött üres kézzel. Karmai közt egy hatalmas, bűzös borzot szorongatott. A borz már nem volt az élők sorában, de ez nem javított a helyzetem, mivel mielőtt kilehelte a lelkét, még sikeresen átitatta saját bundáját, valamint Huhu tollazatát a maga különleges egyedi parfümjével. Huhu, nyilatkozott büszkén Huhu, ami, ha lefordítjuk, alkalmasint annyit jelentett, nem bánjátok, ha csatlakozom hozzátok, magammal hoztam a vacsorámat. egyikünk sem állt meg, hogy válaszoljon neki. Fújdokolva, köhögve igyekeztünk mielőbb kijutni az ebédlő ajtaján. Huhu kénytelen volt magányosan elkölteni a vacsoráját. 2 hétbe telt, mire az ebédlőt újra használni tudtuk, és amikor mama elküldte a szőnyeget meg a függönyöket a tisztítóba, a tulajdonos felhívta telefonon, hogy megkérdezze, miért akarja mindenáron tönkretenni őt. Huhu sem illatozott sokkal különbül, de egyszerűen nem tudta megérteni, hogy miért lett hirtelen olyan népszerűtlen. Alig, hanem nagyon sértette a lelki világát, hogy mindenki iparkodik nagy ívben elkerülni őt. Szörnyen Elkán picsorodott, hogy még én sem megyek a közelébe, vagy engedem közel magamhoz. 2-3 nap elteltével egy gondolat kezdett formálódni abban a fura fejében. Az az elképzelése támadt, hogy mi talán megharagudtunk rá, amiért nem osztotta meg velünk a borzlakomát. Így aztán fogta magát, lerepült a folyópartra, fogott még egy bűzös borzot, és hazahozta nekünk. Ezúttal azonban olyannyira átitatta a borz olaj, hogy 2 utcasarok távolságából is érezni lehetett. Néhány szomszédunk keservesen panaszkodott is miatta, így hát papa végül kénytelen volt megfürdetni Huhut egy dézsa paradicsomlében. A paradicsomlé ugyanis az egyetlen szer, amely többé-kevésbé megszünteti a borz szagot. Szegény Huhu, mire papa végzett vele, úgy festett, mint egy ketchupban mártott tolseprű. De a célzást megértette, és soha többé nem hozta haza ajándékba zsákmányul ejtett bűzös borzait.
Elhangzott fellimávett Baglyok a családban. A 9. részt Tóth Levente tolmácsolta. Ezzel műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 2. részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Ez a kedves hölgy a szomszédom. Most lép ki az ajtón, munkába megy, és éppen a csinosnak érzem magam hangulatban van. Bezárja az ajtót, és útnak indul szokásos holmiával, retikül, uzsonna sportáska és aerobik felszereléssel, és a szemetes vödör. Megfordul, észrevesz, mosolyogva üdvözöl, és elindul. Alig tesz néhány lépést, egyszer csak felsikolt. Áááá! Szó szerint idéztem. Mint egy tűzoltó autó szirénája. Pókháló! Teljes erejéből belesétált egy pókhálóba. Jogosan merül fel benne a kérdés, akkor most hol a pók? A csomagokat a szélrózsa minden irányába szétszórja, közben akrobatikus, örjöngő táncot jár, mint egy felhevült párzásra kész gólya. Az arcát és a haját tapogatja, és újult erővel felsikilt. Áááá! Próbál bejutni a bejárati ajtón, anélkül, hogy a zárat kinyitná. Újra megpróbálja, beletöri a kulcsot a zárba. A hátsó ajtóhoz rohan, és közben az á Doppler effektusa hangzik. Ugyanez a jelenet a másik fél szemszögéből. Íme a pók. Átlagos külsejű, középszürke, középkorú pókhölgy. Pirkadat előtt kelt, azóta szövi hálóját, minden a legnagyobb rendben halad. Szép idő van, nem fúj a szél, a levegő páratartalma a szárragadás szempontjából optimális. Ellenőrzi a rögzítési pontokat, miközben a szúnyogokra gondol, amiket reggelire fogyaszt majd. Pompás kedvében van, duzzad a tetvágytól. és ekkor elszabadul a poklok pokla, földrengés, tornádó, vulkánkitörés. A háló elszakad, és egy örjöngve hadonászó, mozgó szénakazal köré tekeredik. Egy hatalmas, kipingált húsdarab olyan hangot hallat, amihez foghatót a pók még életében nem hallott. Ahhoz túl nagy, hogy behálózzam, és később megegyem, ahhoz túl sokat ficánkol, hogy leszorítsam. Ugorjak rá, vagy várjak és reménykedjek, bújjak el netán. A pókhölgy embert fogott. Jogosan merül fel benne a kérdés, hová megy ez az ember és mit csinál, ha odaér. A szomszédasszony azt hiszi, a pók akkora, mint egy homár, hatalmas szája van és mérgező fullánkjai. A szomszédasszony minden bizonnyal mesztelenre vetkőzik, megfürdik és hajat mos, hogy biztosan megszabaduljon tőle. Valószínűleg teljesen át is öltözik, nehogy pók gazdává váljon. A pók pedig? Nos, ha mindezt túléli, lesz mit mesélnie arról a valamiről, ami ekkora volt. És látnotok kellett volna a száját. A pókok, ezek a bámulatra méltó teremtmények már vagy 350 millió éve élnek a Földön, úgyhogy gyakorlatilag bármivel megbirkóznak. Sokan is vannak. 60-70 ezer jut minden kertvárosi négyszögörre. Legjobban a hálót irigylem tőlük. Képzel csak el, milyen lenne, ha az emberek is rendelkeznének a pókok emek képességével, ha volna a gerincük tövénél egy hatlyukú nyílás, amivel méretszámra állíthatnánk elő azt az üvegszálhoz hasonlatos valamit. Ha gyerekjáték lenne a csomagolás. A egymászás pedig csak komolytalan szórakozás. Gondolj az olimpiára, új távlatok nyílnának a gyermeknemzésben és nevelésben. Az embernek szinte beleborsódzik a háta, ha csak elképzeli. Takarításkor azonban minden bizonnyal gondot okoznának az ember nagyságú hálók. Ez a história egy dalt juttatott az eszembe. Te is ismered, és a szüleid és gyermekeid is. Az incifinci pókról szól. Megy föl az incifinci pók az ereszen, elkapja eső, lemossa fergeteg, de elapad az ár, ha a nap felragyog, s újra megy az ereszen, az incifinci pók. Éneklés közben mutogatni is kell, tudod? Hogy van ez? Miért ismerjük mindannyian ezt a dalt? Miért tanítjuk gyermekeinknek? Hiszen igazán kedvező színben tünteti fel a pókokat, senki nem kezd átüvölteni, miközben énekli. Talán azért, mert az élet nagy kalandját olyan világosan és egyszerűen ábrázolja. A pici állat kalandra vágyik. Meglátja az eresz csatornát, hosszú, sötét alagút, mely felfelé a fénybe visz. A pók gondolkodás nélkül nekivág. Csapások sújtják, eső, özönvíz, a hatalmas elemek. Végül elsodorják a pókot, és egyszer csak ott találja magát, ahonnét elindult. És azt mondja-e vajon a pók, na, ebből elegem van? Nem. Előbújik a nap, fénye elünti a világot, melege megszárítja a pókot. És a pici lény oda megy az eresz csatornához, fölnéz, és azt gondolja, de engem tényleg érdekel, mi van ott fenn. Most már kicsit okosabban fog hozzá. Először az eget kémleli, jobb fogódzókat keres, elmond egy pók fohászt, aztán nekivág az ismeretlennek a fény, és még ki tudja mifelé. Hosszú-hosszú idő óta pontosan ugyanúgy él minden teremtett lény. Katasztrófák, kudarcok, csapások közepette. Túlélők vagyunk valamennyien, és erre tanítjuk gyerekeinket is. Lehet, hogy a pókok is erre tanítják gyermekeiket, amúgy pókmódra. A szomszédasszony is túléli a dolgot, és legközelebb kicsit okosabb lesz, amikor munkába menet kilép az ajtón. A pók, ha életben marad, úgy szintén, ha pedig nem. Van még elég pók, és a hírek gyorsan terjednek. Különösen az A híre. A csendes óceán déli részén, a Salamon szigeteken a benszülöttek a favágás egy különös módját űzik. Ha a fa túl nagy ahhoz, hogy fejszével vágják ki, ordítással döntik le. Nem tudnám most hirtelen előkeresni az újságcikket, de esküszöm, hogy olvastam valahol. A varázs erejű favágok pirkadatkor felkúsznak a fa tetejére, és teli torokból üvöltenek egy nagyot. Ezt aztán 30 napon át minden reggel megismétlik, míg végül a fa elpusztul, és magától kidől. A kiabálás állítólag megöli a fa szellemét. A sziget lakói azt mondják, a módszer eddig még mindig bevált. Oh, micsoda naív ártatlanság, milyen elbűvölően primitív szokások. Fákkal ordibálni, hát na persze, micsoda primitívség. Igazán sajnálatos, hogy nem ismerik a modern technika és a tudományos gondolkodás vívmányait. Én? Szoktam kiabálni a feleségemmel, a telefonnal és a fűnyírógéppel, a tévével, az újsággal, a gyerekeimmel. Többen állítják, hogy látták már az öklömet rázva az éggel is üvöltözni. A szomszédom sokat kiabál az autójával, idén nyáron pedig egyszer egy egész délutánon át ordítozott egy létrával. Mi, modern, tanult városlakó népek, kiabálunk a járművekkel, játékvezetőkkel, számlákkal, bankokkal, gépekkel, a gépekkel különösen sokat. Ez utóbbiaknak, valamint rokonaiknak jut a legtöbb kiabálás. Nem tudom, mire megyünk vele. A gépek, a tárgyak csak hallgatnak, mintha mi sem történt volna, még a rugdosás sem használ nekik, ami pedig az embereket illeti. Nos, azt hiszem, a Salamon-szigetek lakóinak igaza van. A kiabálás bizony megöli az élőlények lelkét. Furkósbotok és kövek összetörhetik a csontjainkat, de a szavak szívünket törik össze.
Robert Fulkham, már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának második részét hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Szénai Szent Katalin, szűz egyháztanító. Szénában született 1347. március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén. Rómában halt meg 1380. április 29-én, ezért van ma az ünnepe. 33 évet élt csak. Szénában született, édesapja Jakab kelmefestő volt, édesanyja pedig 25 gyermeknek adott életet. A 25. Katalin lett. Ha az édesanyja nem vállalja a 25. gyermeket, akkor ma nem ünnepelhetnénk egy nagy szentet, Szénai Szent Katalint. Ő volt a család kedvence, akit mindenki nagyon szeretett. 6 éves korában megjelent neki Krisztus főpapi ruhában a domonkosok temploma fölött. Ez a templom a házuk közelében állt, s ide járt a család imádkozni. Krisztus mellett fölismerte Szent Pétert, Szent Pált és Szent János evangélistát. Az Úr jóságosan rámosolygott és megáldotta. A látomás után életvitele teljesen megváltozott. Ima élete elmélyült, s minden emberi segítség nélkül a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a régi remeték vezeklését, böjtjeit és imádságait. 7 éves korában már szüzességi fogadalmat tett, de családja nem vette ezeket komolyan. Amikor elérte a 12. évét, kezdték előkészíteni a házasságra. Ő tiltakozott, és jegyeséhez menekült, Jézushoz. Ezt látva a család zaklatni kezdte, hogy ezáltal kiverjék fejéből, amint ők mondták, ezt a rögeszmét. 16 éves koráig állandóan erőltették a házasságot. Végre valamennyien beleegyeztek, tegye azt, amit akar. Alázatosságból nem ment kolostorba, s nem is lett soha apáca. A Szénában élő harmadrendi domonkosoknál akarta Istent és embertársait szolgálni. A nővérek azzal utasították el kérését, hogy ők csak özvegyeket vesznek fel, mert a fiatalok szégyent hozhatnak rájuk. De végül is beleegyeztek, ott maradhatott náluk, és felölthette ruhájukat. 1363 után visszavonult házuk egyik pincezugába, amit ő cellának nevezett. Csak a templomba ment ki, s gyóntatóját leszámítva senkivel sem beszélt. Imádkozott, böjtölt, virrasztott, ágya nem volt, a párnája csupán egy kő. Először a húst hagyta el, majd a többi eledelt. Kenyeret és zöldségeket evett, de élete végén ez is elmaradt. Csak az oltári szentség táplálta. 3 év múlva megjelent neki Krisztus, és gyűrűt húzott az ujjára. Így jegyezte el misztikusan magának. Ezt csak egyedül Katalin látta. Aztán elküldte őt az emberek közé, a béke és az igazság angyalának. A szegényeket és a betegeket ettől kezdve nagyon buzgón szolgálta. Abban a békétlen időben, amelyben élt, sokat fáradozott a megbékélésért. Világi és egyházi vezetőknek volt a tanácsadója, olyan lelki hatalmassággá vált, akivel számolni kellett. De ami a legnagyobb érdeme volt, hogy sokat fáradozott és imádkozott azért, hogy a pápa Avignonból újra visszatérjen az örök városba. 11. Gergely 1377. január 17-én vissza is jött Rómába. Előtte Katalin 3 hónapot töltött nála. Valósággal rávette a szökésre. Utóda, 6. Orbán pápa súlyos nézeteltérésbe került a firenzeiekkel. Ugyancsak Katalin közbenjárására sikerült a bajt elhárítaniuk. Néhány év múlva sor került a nyugati egyház szakadásra, amely 40 évig sok bajt hozott az egyházra. Ellenpápákkal küzdött, és élete végéig példát adott a kitartásra a törvényesen és érvényesen megválasztott 6. Orbán pápa mellett. Sokat tett azért is, hogy az egyház belsőleg is megújuljon. Írásaival nagy hatást ért el. Ezek ma is az olasz irodalom klasszikusait közé számítanak. Magyar nyelven is olvashatók Szénai Szent Katalin írásai. Az 1379-es év a pápa mellett telt el levelezéssel, tárgyalásokkal, sok-sok vezekléssel és imádsággal. A következő év nagy böjtjén fekvőbeteg lett. Iszonyatos kísértéseket szenvedett el. Tanítványai leírták, hogy az ördögök valósággal tomboltak ágya körül. Ő azonban Isten békéjében hunyt el. Második Pius pápa 1461-ben szentté avatta. Hatodik Pál pápa 1970-ben Katalint és Nagy Szent Terészt egyház doktorrá nyilvánította. Ezen a napon a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te szénai Szent Katalin szívében fellobbantottad az Isten szeretett tüzét, hogy szemlélje Krisztus Urunk szenvedését és egyházad szolgálatára szentelje életét. Mint hallottuk, a béke közvetítője volt szénai Szent Katalin. Ismételten hivatkozok Asszisi Szent Ferenc imájára, amely így kezdődik: Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Valóban iparkodjunk a béke eszközeivé válni Isten segítségével.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!